Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, és a mai két vendégem egy nagyon-nagyon különleges esemény miatt vendég, és fog most beszélni a Halas Rádió hallgatóihoz. Víg Miklóssal és Víg Erikával fogunk beszélgetni, akik a Cigány Missziós Napon vettek részt, mint előadó, és természetesen ebben a munkában dolgoznak. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Víg Miklós vagyok, a Baptista Teológia Akadémia harmadéves lelkészakos hallgatója, és feleségemmel együtt Cigány Misszióban szolgálunk Tatár-Szentgyörgyön.
Én is köszöntöm a hallgatókat, Víg Erika vagyok, harmadéves teológiai hallgató, ezen belül missziológia szakos és szociális lelki gondozói szakos, és két éve vagyok ebbe a Tatár-Szentgyörgyi misszióban.
Miklós, te előadást is tartottál most ezen a napon, és beszéltél a cigány identitásról, nagyon különleges dolgokat mondtál, nagyon-nagyon érdekel, hogy te most hogy látod a saját identitásodat, és ez hogyan változott meg?
Igen, alapvetően a cigányoknak az identitása, úgy tapasztaltam saját magamon is, hogy egy sérült identitás, nem áll stabil lábakon. Nagyon szükség van arra, hogy támogatást találjon valahonnan ez az identitás, ahol nem a negatívat erősítik a cigányokban, hogy ilyenek a cigányok, hanem szükség van arra, hogy az Isten szeretetével találkozzanak, és azzal, hogy igenis a cigány ember értékes, és hogy az Istennek ugyanolyan teremtménye, mint bármelyik másik ember is. Az én identitásom most ezen alapszik, hogy Krisztus van az első helyen az életemben, és ebből eredeztetem azt, hogy ki vagyok, hogy én Istenhez tartozom elsősorban, mint az ő teremtménye, és ő az, aki megadja az értéket az életemben.
Olyan különleges dolgokat mondasz, ami szerintem a cigány embereknek lehet, hogy meglepő így elsőre. Erika, te mit tapasztalsz az életedben? Hogyan tudnád ezt megfogalmazni? Neked voltak ilyen problémák, vagy gondok, vagy nehézségek, hogy megfogalmazd magadról, hogy igazából belül ki is vagy te?
Igen, voltak ilyen problémáim. Ez gimnázium éveim alatt nagyon felerősödött. Egy elit gimnáziumban jártam, ahol Arany János tehetséggondozó programban részt vettem, és ott az identitásom így cigányként egy nagyon negatív képet festett a többiekben is. Ez abból is adódott, hogy mi alapvetően egy kirekesztett közösség voltunk ilyen szinten, mivel külön program ként voltunk része egy adott iskolában, ami ugye még nagyobb negatívot eredményezett a többiekben, meg számunkra is így hatott vissza, és amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit is szeretnék az életemben, akkor először azt fogalmazódott meg bennem, hogy segíteni másokon, és az a segítség úgy alakult, hogy a teológiára jelentkeztem, és itt találkoztam először azzal a feltétel nélküli szeretettel, ami az identitásomat nagyban megváltoztatta. Találkoztam Jézus Krisztussal, ami által teljesen megváltozott az identitásom, ahogy már említette Miki is, hogy abban van az identitásom, és nem abban, hogy én cigány vagyok. Ez egy színezete az életemnek, és nem ez a központi eleme.
Miklós, te hogy látod azt, hogy mennyire küzdenek ezzel ma a cigány emberek? Ez nem egy könnyű kérdés, hogy a ti életetekben sem, és nagyon örülök, hogy ilyen őszintén elmondtátok. Mekkora küzdelem ez, hiszen a társadalom nyomás miatt is, hogy itt hallhattuk itt előadásokból, egy elutasított emberként élik meg, azt hiszem, nagyon sokan a mindennapjaikat. Ezen hogyan lehetne változtatni?
Igen, ez az elutasítottság, ez nagyon nagy probléma a cigányoknál, és olyan következményekkel jár, hogy igazából nem merik magukat vállalni a cigányok, és félnek megmutatni saját magukat, félnek kimenni a társadalomba, és vállalni azt, hogy kik is ők valójában. Ez miatt igazából csak a többségi társadalomnak a szava érvényesül, amit üzennek. Ezért is tartom lehetőségnek, amikor példák lehetünk arra, hogy igenis nem így van ez, és a cigány ember is értékes, hogy a saját tapasztalatainkon keresztül megosztani azt, hogy igenis van lehetőség arra, hogy fölemelkedjünk, és bennünk is megvannak az értékek, csak arra van szükség, hogy valaki segítse azt kibontakozni, hogy ez kivirágozzon az életünkben. Ezért van nagy felelősség az egyházaknak ebben a munkában, hogy az Isten szeretetét tudják közvetíteni az emberek felé, hiszen ez az elsődleges cél, és akár az intézményeknek is, az iskoláknak, hogy ez az mentalitás tudjon elterjedni, és ez tudjon érvényesülni, hogy cigány gyerekeket, az embereket segíteni abban, hogy az értéket megtalálják saját magukban, és ez tudjon kibontakozni a jövőben. Erre van igazán nagy szükség, hogy így tudjanak hozzáállni az egyházak is, és az iskolák is, az intézmények is.
Úgy gondolom, hogy ehhez óriási falakon kell átugrani, hogy ez megvalósuljon, amit te most említettél. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, de előtte zenét hallgatunk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Víg Miklossal és Víg Erikával, és az jön most terítékre, hogy tulajdonképpen nem csak teológiai hallgatók vagytok, hanem egy fantasztikus misszió munkának a részesei vagytok, hol dolgoztok, és milyen munkát végeztek pontosan.
Tatár-Szentgyörgyön dolgozunk, én immáron már 2 éve csatlakoztam be, teológiai éveim alatt ismerkedtem így meg. Számomra egy nagyon nagy elhívást jelent ez a cigány misszió, amiben így ki tudok bontakozni, tehát azt látom, hogy a teológiai évem alatt is kellenek ezek a tapasztalatok, amiben ugye a szolgálatra készülünk mind a ketten.
Miklós, te milyen feladatot végzel itt Tatár-Szentgyörgyön?
Nagyon sok mindent csinálunk, alapvetően jelen vagyunk az iskolában is, különféle programokat szervezünk a gyerekeknek, tanítjuk őket a Bibliából, énekelünk, együtt játszunk, egy ifjúsági házat működtetünk ott a faluban. Tatár-Szentgyörgyön hasonló programokra hívjuk a fiatalokat, gyerekeket. Ott nyáron még intenzívebb a foglalkozás, akkor filmet nézünk velük, különböző játékokat szervezünk, sportolunk, megyünk focizni, egyéb ilyen programokat csinálunk a fiataloknak, gyerekeknek. Ez mellett pedig ott vannak a rendszeres bibliaórák, amiket már a szülőknek is szólnak, és Isten tiszteletek rendszeresen vasárnaponként ezekből tevődik össze a szolgálatunk. Ezen felül még van egy felzárkóztató program, ami a felnőtteknek szól. Ez arról szól, hogy akinek nincs meg a 8 általános, azoknak segítünk a felkészítésben. Felkészítjük őket a vizsgára, és akkor akinek így hiányos az általános iskolai végzettsége, az most pótolni tudja akár felnőtt korban is.
Említetted, Erika, hogy te 2 éve dolgozol már ott, de ez a misszió nyilvánvalóan picikét hamarabb indult. Kik azok, akik ezt elkezdték, és mik a gyökerei ennek a missziónak?
Ez 4 éve kezdődött el ez a misszió. Egy fiatal házas pár kezdte el. Ők sajnos családi okok miatt kiköltöztek Németországba. Az indítatás az volt, hogy Tatár-Szentgyörgyön a roma és a nem romáknak a kibékítése. Ehhez a polgármester meghívta a baptista gyülekezetet, ami egy ilyen kibékítésre alkalmas eszköz is lehet, meg vált is, most így, ahogy látjuk. Nagy feladata van emellett a gyülekezetnek, azt látjuk, hogy a cigányokkal való foglalkozás, ami nem csak ugye, ahogy említette Miki, az iskolában folyik, hanem rendszeres családlátogatások, olyan közvetlen kapcsolatok, amit ugye így a falu nem tud megvalósítani. Számomra ez ilyen szempontból nagyon fontos volt, hogy az identitásomat megtaláljam, hogy ilyen emberek felé szolgáljak, hiszen ha elvégzem a teológiát, akkor feléjük szeretnék ismételten szolgálni.
Miklós, hogyan tudjátok ti a szolgálatot összeegyeztetni a tanulással? Hány napot töltötök ott, hiszen Budapesten tanultok, és Tatár-Szentgyörgyre jártok. Hogy lehet ezt kivitelezni?
Alapvetően meg van könnyítve a helyzetünk, mert a teológián tömbösített oktatás van, és ezért csak így hétvégén kell ott legyünk. Többnyire így péntek, szombat, ami így egész nap, meg csütörtökön van, amikor kell bejárnom az órákra. A többi napot pedig úgy igyekszünk beosztani, hogy beleférjen minden. Tehát általában a szolgálat az előtérbe helyeződik az életünkben, és hetente minimum 3 napot töltünk ott a Tatár-Szentgyörgyön. Csak is úgy tud beleférni, hogy ezt a magunkénak érezzük, és ezt szívből csináljuk. Tehát hogyha munkaként vagy feladatként tekintünk rá, akkor sokkal több erőt igényelne. De mivel így, hogy ez a szívügyünk, és ez minket is feltölt, és ezt így tudjuk csinálni, ezért tud beleférni.
Az jutott eszembe, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, ez az ige jutott eszembe, hiszen mondtad, hogy megkönnyíti a teológia, de ez nem egy könnyű dolog, hogy valaki egy egyetemet végez, és közben pedig egy nagyon komoly szolgálatot is ellát, illetve nem is akárhogyan. Erika, te hogy bírod a mindennapokat?
Hát jól. Pillanatnyilag még teljesen azt érzem én is, hogy megtaláltam a helyemet. Tehát én nagyon, nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és nagyon szeretek nekik programokat készíteni, kreatív alkalmakat, családlátogatásokat, amikben azt tapasztalom, hogy ezeknek az embereknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy úgy menjek oda, mint egy hétköznapi ember, hogy úgy szólítsam meg őket, mint egyenlő fél, aki kíváncsi arra, hogy velem mi történik, mi zajlott le azon a héten velem, mi történt a családban, a gyerekeivel, és tényleg úgy szeretni őket, ahogy Krisztus is szereti őket, tehát hogyha azt látják, hogy nekem nincs semmi hátsó szándékom, hogy megismerjem őket, akkor annyira be tudnak minket fogadni így a családjaiba, hogy szinte, mintha egyek lennénk teljesen. Úgyhogy ezt próbálom erősíteni, ezt a képet így bennük is, hogy bármikor fordulhatnak, mint magánemberként is hozzánk, de mint gyülekezetként is fordulhatnak, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy híd lehet abban, hogy megtaláljuk egymást.
Nagyon szépen köszönöm, innen fogjuk folytatni. Nagyon sok érdekes dolog jut eszembe, hogy hogyan lehet még közelíteni, és hogy a gyerekek mondjuk hogyan fogadják teljesen konkrétan a ti közeledéseteket, úgyhogy maradjanak velünk a hallgatók.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Miklóssal és Erikával a tatár-szentgyörgyi szolgálatukról. Itt cigány családokat is szoktatok meglátogatni a misszió keretén belül. Hogy fogadják az idegenek? Már nektek valószínűleg nem idegenek, hiszen bizonyára többször voltatok már családoknál. Azt, hogy betoppantok és az életükre kíváncsiak vagytok, segíteni szeretnétek nekik.
Az nagyon fontos számunkra, hogy partnerként tekintünk azokra, akikhez megyünk, tehát nem úgy, mint akik felülről akarjuk megmondani, hogy most mi a jó, hanem éppenséggel tudjuk, hogy milyen helyzetekben élnek, és mi a valóság, a realitás, az életüknek a realitása. Úgy megyünk oda, mint akik már mi is átéltük ezt, tudjuk, hogy milyen egy ilyen élethelyzetben élni, így partnerként tudunk velük együtt dolgozni, hogy hogyan tudnánk valamit javítani azon az adott helyzeten, a problémán, amin minden esetben más és más. Így tudnak minket befogadni, hogy érzik rajtunk, hogy mi is részese voltunk ennek, vagy megtapasztaltuk ezt, és valahogy így könnyebb kapcsolódni.
Igen, ezt gondolom, hogyha valaki már volt egy élethelyzetben, akkor nyilvánvalóan könnyebben segít annak, aki ehhez hasonlóban van. Mégis azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyitottak. Tehát, hogy mi az az időpont, vagy nem is tudom, mihez lehet kötni, amikor azt mondja egy szülőpáros, vagy egy család, vagy a gyerekei, hogy most már tényleg elfogadjuk, amit ti szeretnétek mondani, vagy segíteni. Hogy mi az a pont, amikor át lehet lépni azt az igazi bizalmi határt, ami azért nehezen alakul ki, úgy gondolom.
Nálam véleményem szerint úgy tudtam átlépni ezt a határt, hogy adtam önmagamból. Tehát elmondtam azt, hogy velem mi történt, hogy engem hogy változtatott meg Krisztus, hogy ebből a helyzetből hogy húzott ki, és ez számukra az elején nagyon szkeptikusak ebbe a történetbe. Tehát olyan, mintha én ezt egy mese történetet mondanék el, ami jól hangzik, de ez nem áll közel hozzám. És amikor elkezdem mélyebben boncolgatni ezeket, hogy én abban a helyzetben mit éltem meg, és magára ismer teljesen, tudja azt, hogy mi az a szegénység, tudja azt, hogy a gyerekeit nem tudja olyan iskolába küldeni, miben szeretné, és elmondom, hogy van egy olyan személy, akihez fordulsz, és ha tényleg hittel elhiszed azt, hogy ő segít, akkor ki tud húzni, és meg tud mutatni embereken keresztül olyan lehetőségeket, amiben te is bele tudsz kapcsolódni. De nem csak ilyen problémákkal, hanem olyan, hogy házasságbeli problémákban, hogy nincsenek összeházasodva, és elmondom azt a példát, hogy az én szüleim sem voltak összeházasodva, de én ezt megváltoztattam, nekem van egy férjem, akivel én az elején tisztán éltem és élek, és összeházasodtunk, hogy egy új generációk vagyunk, és hogy ők is bármikor újíthat ezekben a pontokban, amikben ők úgy érzik, hogy megkötözöttségek vannak éppenséggel, vagy úgy látják, hogy a gyerekeinek az életében ugyanezt látják, hogy például úgy vannak együtt egy férfival, hogy nincsenek házasságban, gyerekek születnek, hasonló. Tehát azt látom, hogyha kitárjuk önmagunkat, és folyamatosan minták, egy példák lehetünk. Tehát ez a kettő, amiben tudjuk ezt a nagy szakadékot átlépni, mert ez általában tényleg nagyon mély szakadék, amiben ha valaki úgy próbál meg elkezdeni, hogy dönget, és be akarja rúgni ezt az ajtót, az beleesik, és onnan nem tud kijönni.
Miklós, te hogy tapasztaltad, amikor ti összeházasodtatok, hiszen nagyon fiatalok vagytok, hát hogyha bátrak vagytok, akkor elmondhatjátok a korotokat, hogy hogyan fogadták ezt? Azért ez nem megszokott, ahogy Erika is említette, és azért ez egy teljesen új látásmód, amit úgy gondolom, hogy egy tömeg mindig nehezen szokott befogadni.
Hát alapvetően nekem természetes volt, ha elkezdem keresni a páromat, akkor az a házasság céljából történik. Tehát itt van az első akadálya az emberekben, hogy most a házasság ilyen nagy tabu téma lett párkapcsolatnál, mert nem házasságot keresnek, nem egy társat keresnek az élethez, hanem csak egy szórakozás lett a párkapcsolat. Ezzel szemben, mivel keresztény alapokon fekszik az életünk, és a Biblia tanítását követjük, ebből kifolyólag van az, hogy a házasság az egy érték számomra, és így indultam neki már a párkapcsolat keresésnek, hogy csak a házasság lehet a cél, tehát nem kevesebb, nem szórakozni szeretnék, hanem keresem azt, akivel meg tudom osztani az egész életemet, és egymásnak tényleg a segítőtársai lehetünk a jövőben, amit majd együtt formálunk.
Azt gondolom, hogy kettőtökről rögtön azt szokták gondolni, hogy ilyen fiatalon eldönteni, hogy valóban házasságban éltek, hogy biztos jó-e az a pár, akit választottatok. Ezek a kérdések szembe jöttek mostanában, vagy az elmúlt időszakban?
Igen, mivel gimnáziumból érkeztem, és azonnal teológiára, tehát 22 éves vagyok, és tehát 21 évesen házasodtam össze Mikivel, ezért ugye a gimnáziumban lévő volt osztálytársaim, én nagyon elképedtek, hogy úristen, összeházasodsz, ez lehetetlen, Erika, ez lehetetlen, így ezeket mondták. Én hiába elmondom a bizonyságomat olyan embernek, aki nem érti az alapigazságukat, amin az én identitásom vagy párkapcsolatom fekszik, ami itt Jézus Krisztusra vonatkozik, a megváltásom, és én hiszem azt, hogy nekem van egy párom, akit én megtaláltam, és nem félek, mert a társadalom azt mondja, hogy csak akkor házasodhatsz össze, ha van házad, van kocsid, biztos munkahelyed, és ezt mi mind megszegtük, mert egyik sem volt, tehát mind a ketten tanulóként, úgyhogy semmilyen háttértámogatás nem volt, az esküvőnkön mind a kettő előtte dolgoztunk, tehát, hogy összeszedjük azt a pénzt, amennyi szükséges, és mi úgy voltunk vele, hogyha tényleg Isten kezébe rakjuk ezt a házasságot, akkor ő mindent kirendel. És így is volt, tehát nagyon nagy megtapasztalásunk van, hogy Isten sohasem hagyott minket, hogy szűkölködjünk egyáltalán attól függetlenül, hogy nincsen egy állandó munkánk, mindig kirendelte azt, ami szükséges.
Nagyon szépen köszönöm, innen fogjuk a beszélgetést folytatni, és egy picit boncolgatjuk még a szolgálatotokat, és nyilvánvalóan azt az elfogadást, amivel felétek vannak, vagy esetleg azt az elutasítást, hogyha ilyen is volt. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mikivel és Erikával, és ezen a cigánymissziós napon egy olyan példa került ide elénk, hogy tulajdonképpen egy fának képzelhetjük el az életet, mondjuk egy cigányember életét, és hogy a gyökerekből felszív dolgokat, illetve három fő gyökéren áll, ami miatt esetleg rossz gyümölcsöket terem, tehát sok olyan dolgot tesznek mondjuk esetleg cigányemberek, ami nem tetszik, de természetesen vannak jó gyümölcseik is. Hogyan lehet ezt megoldani, őket megváltoztatni? Hogyan lehet az igazi problémát megoldani?
Igen. Hát a legfontosabb, hogy mi nem tudunk megváltoztatni senkit, tehát hogy erre mi képtelenek vagyunk, és mi is csak visszük az evangéliumot, ami a mi életünket is megváltoztatta, és hirdetjük, hogy van lehetőség arra, hogy valami új kezdődjön el. Hogy ezek a gyökerek, amiket említettél, ezeket meg lehet szüntetni. Van egy Isten, aki képes ezektől megszabadítani bennünket, és az a probléma, hogy erről keveset tudunk beszélni, és tényleg csak a gyümölcsökkel foglalkozunk legtöbbet az egyházon belül is, vagy akár az egész kereszténység azzal foglalkozik, hogy most milyen bűnök jelentkeznek, és akkor azokat hogyan lehet eltüntetni, de az Isten viszont meg igazán mélyre akar nyúlni az életünkben, amikor megváltoztat bennünket, és valóban ezekhez a gyökerekhez akar oda nyúlni, és azt kivenni az életünkből. Ilyen lehet akár a lázadás, ami annak az eredménye, hogy elutasítják a cigányokat folyamatosan, és ezért előjön egy lázadás, hogy hát neki lehet, nekem nem, és akkor miért van neki az, ami nekem nincs, ő neki miért lehet meg? Hát, hogyha neki lehet, akkor én meg elveszem. És akkor itt kezdődnek az ilyen problémák, hogy elkezd lázadni a cigány ember is. De bárki egyébként, aki ilyen kiszorított helyzetbe került, tehát ez nem nemzetiséghez kötött, nem etnikumhoz kötött a lázadás, hanem aki ilyen elutasítást tapasztal, ez egy természetes reakció lesz, egy védekezés, amit az Isten tud egyedül megváltoztatni. Azzal, hogy szereti az embert, és rámutat arra, hogy ez ott van az életedben, és ennélkül tud igazán az lenni, akinek az Isten megalkotott téged. És ő az, aki elvégzi az embereknek az életében. Mi csak közvetítők vagyunk, közvetítjük az Isten szeretetét, az üzenetét ezek felé, az emberek felé, és segítünk abban a saját példánkon keresztül, azáltal, hogy beszélünk erről, tehát, hogy nem tabu ez a téma, és igazán mélyre akarunk menni, és ezáltal tudunk igazán segíteni.
Erika, te mit tapasztalsz? Én úgy gondolom, hogy ez a világ ugyanolyanná akarja formálni az embereket, hogy mindenki jól érezze magát. Valahogy egy ilyen fura világban élünk, hogy ha lenyesegetjük a másokról az általunk nem tetsző dolgokat, akkor majd ők is biztos, hogy jobbak lesznek, de nyilván ez nem oldja meg a problémát. Ezt így konkrétan a ti missziótokon belül hogyan tapasztalod? Hogyan lehet ezt igazán megoldani, megváltoztatni, és milyen nehézségek van, amivel szembe kell nézni a cigány embereknek, mert azt hiszem, hogy nekik is van, de nem csak nekik, megvan, de nekünk is vannak nehézségeink.
Én elsősorban a gyerekeknél tapasztalom ezt, főként gyerekek felé szolgálok. Ugye az iskola azt közvetíti folyamatosan, hogy csak ötös tanuló lehet az, akit szeretett a tanár, tehát a kettes, hármas tanulókat azokat annyira nem. Ha nem olyan a válasz, akkor azt mondja, hogy ez így nem jó. És ugye azt neveli a kisgyerekben már elsős kora óta, hogy teljesítménytől függ a szeretet. És ezek a gyerekek otthon is ugyanezt érzik, hogy hazamennek, ha nem csinálják meg azt, hogy behordja a fát, ha nem takarít ki, akkor a anyu vagy apu nem szeret. És mikor eljön hozzám vasárnap, a szeretetem az független az ő cselekedeteitől. Ugye ez ők, tehát ez csak úgy tudja megtapasztalni, hogyha tényleg rendszeresen találkozunk vele, tehát ez egy egyszeri, vagy kétszeri alkalommal egyáltalán nem fog neki érezhetővé válni, de amikor azt tapasztalja, hogy amikor felteszek egy kérdést és jelentkezik, és mondjuk nem jó választ ad, azt mondom, hogy ez még nem teljesen jó, de nagyon ügyes vagy, és közben még egy dicséretet is mondok hozzá. Tehát mondom, hogy mi a baj, ugye ezt a tanórákon általában nem nagyon szokták előnyben részesíteni, hogyha nem jó a válasz, akkor azt mondja, hogy hát na nem jó, oké, tedd le a kezed, következő. És ugye ezek a gyerekek ezért már nem is jelentkeznek, hamar kikerülnek az oktatásból, egyrészt mert nincs motivációerő, nincsen benne siker, nem érzik azt, hogy ez az övé lehet. Ebben nagy szerepe van a tanároknak is, és ugye a szülőknek is, hogy otthon milyen mintát közvetít, és a tanár pedig milyen tanár, aki olyan, mint az atya, hogy elfogad és szeret engem, vagy olyan, mint egy bíra, aki folyamatosan azzal mondja, hogy most ez jó volt, ez a törvény szerint, ez meg nem a törvény szerint való dolog, vagy nem jól tudja közvetíteni. Tehát én azt mondom, hogy a szeretetünk az teljesen független legyen attól, hogy a gyerek milyen választ ad, és így ezáltal egy olyan képet tudunk neki mutatni, hogy ő egy szerethető gyerek, attól függetlenül, hogy még nem áll olyan szinten, mondjuk, mint a többiek, és ha ezt ő megtapasztalja, hogy én szeretem, arra motiválom, hogy ő tanul, és akkor a sikereket értem én is el így a gyerekek között, hogy megtanult olyan igeverset, amit azt gondoltam, voltak olyanok, akik szellemileg egy kicsit elmaradottak, hogy azt hittem, hogy ő nem tudja megtanulni, de azt mondtam, hogy igen, igen, és egy kicsit bennem is az volt, hogy nem is hiszem, meg hiszem is, és Isten annyira megáltotta és megmutatta, hogy ő túl tudja ugrani azt a lécet, amit el se tudok képzelni, tehát még nagyobbat is tud, és tényleg most már hittel is el tudom azt mondani, teljes hittel és teljes meggyőződéssel is, hogy ezeknek a gyerekeknek az a fontos, hogy feltétel nélkül szeressük, hiszen ez otthon nem valósul meg.
Nagyon szépen köszönöm, innen fogjuk folytatni, hogy hogyan lehet még az elfogadáson átugrani, és hogy a misszióban milyen terveitek vannak még, hogy mi a célotok, hogy mit szeretnétek elérni a jövőben.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, kedves Halas Rádió hallgatóink, Miklós és Erika beszél arról, hogy Tatár-Szentgyörgyön a cigány misszió jelenleg hol tart, hányan vannak, akik rendszeresen járnak, milyen taglétszámmal rendelkeztek, és hogy természetesen ezután milyen álmaitok, milyen célok vannak előttetek.
Igen, jelenleg a Tatár-Szentgyörgyi misszió úgy áll föl, hogy körülbelül ilyen 10 és 15 fő között van a látogatottság, plusz ezeknek a családoknak a gyerekeik, akik sokkal többen vannak, ott már összegyűl a 20 és 30 közötti létszám is, úgyhogy jelenleg itt tart a misszió. Hát a vágyunk az, hogy egy olyan stabil gyülekezet alakuljon meg ott a Tatár-Szentgyörgyön, ami tényleg egy befogadó olyan gyülekezet, aki valóban a Krisztust képviseli ott a faluban, és akik tudnak mások felé szolgálni. Tehát ez az én személyes egyik vágyam, hogy miközben ott vagyunk és szolgálunk feléjük, ők is fölnövekedjenek és megerősödjenek, és mások felé is tudjanak szolgálni, hogy tovább vigyék azt az örömhírt, ami az ő életüket is megváltoztatta most így, ahogy találkoztak a gyülekezettel, Istennel, és ez a vágyam, hogy ez így megvalósuljon, hogy tovább menjen az evangélium, és ahogy mi tanítványozzuk őket, vagy ők is menjenek, és ők is tegyenek másokat tanítványokká.
Azt gondolom, Erika, hogy az ember úgy képzeli az életét, és lehet, hogy a cigány emberek is ide tartoznak, hogy egy ólóval el lehet vágni a régit, ami volt, és kezdünk egy újat, és soha többet nem történik meg az, ami eddig rossz volt. Ez nem így van. És nem könnyűek a mindennapok, hiszen nem olyan magas létszámot mondtatok, de ők azok, akik állandóan járnak. Mit tapasztaltál, hogy mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy valóban meg tudjanak állni az életben? Ez szerintem ez a legnehezebb.
Igen, hát ez a legnehezebb, hogy erős hitű keresztény növekedjen ki belőlük, vagy erősödjön meg. Ezt nem tudom évek közé szorítani. Ilyet fel sem akarok állítani, sem önmagamnak, sem másnak sem, mert Isten sem úgy szorított meg engem, hogy 5 éven belül meg kell, hogy térjél, hanem csak jött, és egyszerűen megváltozott az életem. Ugyanígy van náluk is, hogy lehet, hogy 15 évre lesz majd szükségünk, lehet, hogy csak már 2-re, vagy 1-re, nem tudom. Én hagyatkozom arra, hogy Isten ott van, és munkálkodik, és nekem csak az a feladatom, hogy közvetítem őt szeretettel, és tényleg elmondjuk az örömhírt, az evangéliumot, és egy olyan példát is lássanak úgy mi kettőnket, hogy nem csak mondjuk az evangéliumot, hanem meg is éljük, és ezekből lehet az, hogy ő egy igazi életváltozáson megy keresztül, ami nincs időhöz kötve.
Mit szólnak ehhez a misszióhoz ott a helybeliek, tehát akik kívülről néznek benneteket, mert ott is mindig vannak azért érdekes meglátások, hogy fogadnak ott benneteket és a munkátokat?
Itt is megvan a két tábor, van, aki örül neki, és támogat bennünket, és van a másik fele, akik viszont fanatikusnak, vagy még mindig szektának gondolnak bennünket, és így könyvelnek el. Igazából ez a két tábor van. Mi igazából nem akarunk ezzel foglalkozni, tehát, hogy nem tudunk ezen segíteni, nem tudjuk ezt sem megváltoztatni. Ugye az életeket sem mi változtatjuk, meg a véleményeket sem tudjuk formálni. Egyszerűen igyekszünk úgy élni, hogy hiteles legyen az életünk, és ez idő kérdése, hogy mikor fognak átállni egyik táborból a másikba az emberek, tehát ez is meg az életünknek a következménye.
Mindig kell, én úgy gondolom, egy szolgálat alatt, hogy az embernek legyenek, én úgy szoktam mondani, hogy gyöngyszemek, olyan pillanatok, amiért érdemes csinálni, mert azért ez nem egy könnyű munka. Mindkettőtöket kérdezlek, hogy visszatudtok emlékezni olyan győzelemre, kicsi sikerre, nem is tudom, hogy fogalmazzam, ami nagyon nagyban segített a munkátoknak a folytatását.
Én már említettem egyet, és ez volt az, ami engem tovább hajtott, hogy ezek a lányok, egy hármas sikerről beszélünk, akik szellemileg kicsit elmaradottak. Az iskola úgy állt hozzájuk, hogy ők nem képesek megtanulni verseket, tehát nagyon könnyű feladatokat adtak, és én meg úgy voltam vele, hogy igen, és ige verseket ők meg tudnak tanulni, ők értik ezeket, és hihetetlen volt, hogy ők hárman kiálltak vasárnapi alkalom után, és elmondták az ige verset a felnőtteknek ott bent, és annyira csodálkoztam, hogy Istenben tényleg nincsen lehetetlen, és ezek a gyerekek hihetetlenül megugorják azt a szintet, amit mondjuk egy olyan szakértő állított fel, aki lehet, hogy nem is ért hozzá teljesen, csak egy felszínes mérés nézett, és amiből elkönyvelték ezeket a gyerekeket, hogy ők nem alkalmasak a tanulásra, vagy könnyített tanulásra alkalmasak, és látszik, hogy ki lehet bármit hozni belőlük. És ugyanez van a cigánysággal is, hogy el vagyunk könyvelve olyannak, amilyennek, hogy ők nem képesek a fejlődésben, de Krisztusban nincsen lehetetlen, és én teljesen ezt vallom, és ezek buzdítanak arra, így az életemmel kapcsolatban is, hogy én is egy szegény környezetből jöttem, amiből azt mondhatnám, hogy hát ebből nem lehet kitörni. És Isten teljesen megmutatta azt, hogy hát itt vagyok egy egyetemen, ahol most nem sok sokára befejezem a teológiai éveimet, házasként visszamegyek a cigánysághoz, nem visszanézek, és nem, ahogy már erről is beszéltünk, hogy kell-e visszanézni. Hát igen, kell visszanézni, és ugyanabban a társadalomban, ha lehet, akkor visszacsatlakozni, és nem tényleg azt tapasztalom, hogy Isten ezeket mind megáldja. És ugyanúgy, ahogy bízunk a gyerekekben, én bízom a felnőttekben is, hogy azok a példák, amiket mi hozunk, mint házasok, azok lehet, hogy olyan minták tudnak lenni az életükben, hogy arra buzítja, hogy nem 15 évig csak élettársi viszonyban leszek a feleségemmel, vagy a férjemmel éppenséggel, hanem összeházasodok, és azt úgy veszem Istentől, hogy ez egy szent és egy sértetetlen dolog.
Mikit emlékszel olyan pillanatra, ami úgy igazán tovább lendített a szolgálat során, ami nagyon-nagyon pozitív volt, és most is mondjuk nagy örömmel tölt el?
Hát most az egyik ilyen öröm, épp a felnőtt oktatás, amit említettem, hogy látom ezekben a szülőkben már többen vannak, akik gyerekek mellett végzik ezt a tanulást, és látom azt a reményt, hogy felcsillan a szemükben újra, hogy van lehetőség előre haladni, és annak ellenére, hogy már az életem az nagyon beindult, és ott vannak a gyerekek, és sok minden más az életben, mégis van lehetőség arra, hogy kitörjek, és megmutassam, hogy én is meg tudom csinálni, és az, ami bátorító, hogy vannak terveik, előremutató terveik, hogy én még ezt szeretném elérni a jövőben, meg még tovább szeretnék tanulni, és olyan jó látni ezt a lelkesedést, hogy megérzik azt, hogy igen, értékes vagyok, és képes vagyok rá, és mi ebben bátorítsuk. És a másik fele ennek, hogy ahogy összeállt ez a felnőtt oktatás, hogy csatlakoztak tanárok önkéntesen, akik vállalták, hogy az idejüket odaáldozzák, a szabad idejüket arra, hogy felkészítsék ezeket a felnőtt embereket már a vizsgákra, és ahogy Isten munkálkodik ezen keresztül. Azt gondolnánk, hogy mi adunk nagyon sokat, de közben mi nagyon sokat kapunk ezen keresztül tőlük.
Nagyon köszönöm ezt az őszinte beszélgetést, nagyon sok áldást kívánok a munkátokra.
Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt lehettünk, vagy itt hallgathattatok minket a rádióban.
Köszönöm én is, Isten áldjon meg mindenkit.
Köszönöm a figyelmüket, kedves hallgatóink, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallották.